Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai című adásban. A mikrofonok két oldalán velem szemben Turay Zsolt Bozsó, radikális kultúrafogyasztó, ő úgy apostrofálja magát, hogy olvasó, csak itt simán, szerintem ennél jóval több. Én Pöltl Oczy Zoltán újságíró vagyok. Ennek a műsornak az a lényege, és ennek a mai adásnak is, hogy van egy adott könyv, ez esetben Ungvári Krisztián, Kiugrás a történelemből című könyve, és általában egy könyvet, vagy a szerzőt, vagy a témát járjuk körbe. Bozsóval most arra teszünk kísérletet, hogy sok mindent megállapítsunk erről a könyvről, nagyon összetett anyagról van szó, azt már közben elterveztük, hogy akkor erről fogunk beszélni, és hát, hogy mindenket olvassuk, megállapítottuk, igen, nehéz anyag. Mi volt ebben olyan nehéz, hogy tegyem fel az első kérdést?
Nehéz cserébe nem könnyű. Borzasztó, borzasztó sok adat, borzasztó sok név egy adott esemény körül. Nekem kicsit káoszosnak tűnt az egész könyv, lehet, hogy csak az én felfogásom nehéz, vagy a téma nehéz, ami egyébként igaz is, mert ugye nem egy könnyű történetről beszélünk. Eleve káosz az az időszak ugye Magyarországon, és ezt egyébként a könyv hülyen visszaadja, amilyen káosz az az időszak, az az adott...
labirintus, káosz.
Nagyjából a könyv is nekem első olvasatra így tűnt.
Ugye sok ilyen könyvet olvastál, tudom, nagyon szereted a történelmet, hát nem egy ilyen könyv ment már át a kezeden és a szemeid előtt, ezt mondjuk 1-10-ig hova sorolt nehézségi fokozatban?
Brutál nehéz.
Kicsit olyan hálai hülye kérdés, de...
Nagyon-nagyon nehéz. Tehát
én, lassan a tízes
felé. Én megmondom őszintén, hogy néha félre is tettem, mert annyira bombázza az embert az információval.
Volt, így voltam.
Hogy egyszerűen mondtam, hogy nem bírom tovább. Aztán persze nyilván nem adja fel az ember, ha elkezd egy könyvet, akármilyen is elolvasni, valamit befejezni. Úgyhogy tehát nekem ezért volt ilyen nehéz, hogy kicsit káoszosnak tűnt, tehát dobálosztunk időben, időpontokkal, nevekkel, eseményekkel. Kicsit nehezen követhető nekem, mondom, lehet, hogy bennem van a baj. Nem is vagyok ennek a történelmi érának a tudója. Hát én információ gyűjtésképpen olvastam ezt a könyvet, nekem picikét sok.
Háttérben lepke kutya küzd itt egy nyúnyókával, ha valakinek föltűnt volna, nem mi nyűszítünk, de akár tehát lehetőségünk lenne rá olyan szempontból, hogy Bozsóval korábban is előzetes beszélgetésben is megállapítottuk, hogy azt én legalábbis azt nem tudtam meghatározni, kinek szól ez a könyv. Ugye Ungvári Krisztián történész, nagyon sűrű, tömény adathalmaz és adatsűrítmény az, amit letett az asztalra. Egy pár mondatban összefoglalom, csak annyi, 1944. október 15-i napot járja körbe, Horthy megpróbál egy úgynevezett kiugrási kísérlettel megszabadulni két békjótól, az egyik a Német Birodalom békjója, hiszen akkor már, és itt a könyvben utal Ungvári, folyamatosan utal sok mindenre, történelmi leírásokra, jegyzetekre, naplókra, utólagos vallomásokra, utólagos visszaemlékezésekre, memoárokra, hogy akkoriban a vezetőség jelentős része már tudta, hogy a németek elvesztették a háborút, és azt írja Ungvári, hogy az is nyilvánvaló volt, most ugye egy zanzáját adom valamilyen szinten, hogy már a szovjetektől való félelem től is akart szabadulni olyan szempontból, hogy ne gyalázzák végig Magyarországot, a szovjet, illetve a Vörös Hadsereg katonái.
Szeretném hogy... elkerülni Horthy, igen, hogy
hogy látod...
oroszokkal kellene egyezkedni magyarul.
Igen. De hogy látod, hogy ezt egyáltalán tényleg melyik az a réteg, akinél arról van szó, hogy ezt be tudja fogadni? Most tegyük fel, hogy mi ezt megértettük. Nem gondolnám egyébként, hogy nem tudom, hányszor kéne elolvasni, hogy megértjük.
Igen.
Úgy, hogy azt mondjuk, hogy na, kenem vágom, de ki az, aki ezt a tömény 300 oldalnyi szinte csak adat,
igen,
de
igen,
bele van folyamítva egy regénybe, ha ez van ilyen szó egyáltalán, de hogy ki tudja, ezt felfogni, egyébként a mai egyetemisták, beszélgetünk sok olyan emberrel, aki nagyon sok iskolát végzett, és azt is látjuk, hogy nem, a befogadó képességnek vannak határai. Vannak történelem rajongók, második világháború rajongók, imádni fogják ők is valószínűleg, de valahogy nekem olyan, mintha befogadhatatlan lenne.
Én is azt gondoltam, hogy elsőre, hogy minimum történelmi professzornak kell ahhoz lenni, hogy ezt valaki elsőre értse. Mert hogy, de mondjuk az a furi, hogy igazából még most sem értjük ennek a lényegét gyakorlatilag, ami történt. Meg gondolom elmondani pár szó, hogy nagyjából, de most elmondod, miről volt szó, hogy mi mai napig nem tudjuk gyakorlatilag ezt konkrétan, ahogy Ungvári írja is, hogy gyakorlatilag ez egy fikció, amit ugye ír.
Mert adatok csomó, és fikció
így van,
együtt.
Így van, mert egy csomó feltételezés mi lett volna, ha...
Mire gondol? És akkor Horthy arra gondolt, valószínű, volna. Tehát igen, köszönöm
igen,
szépen.
Igen. Tehát, hogy egyébként tök érdekes, hogy a történelemben nincsen ha. Ott vannak puszta tények.
A magyar történelemben azért elég sok ha van, főleg a Trianon, vagy a 48-as szabadság, forradalmi szabadságharc óta állandóan ez a magyar, már hát elnézést, de... Sokszor úgy érzem, és most jó pár megemlékezést, előadást is hallgattam, hogy mindig ez jön elő, hogy na de hát, ha így lett volna. És ez például a német nemzettel szembeállítva, hogy ők hogy nyerték le a második világháborús veszteséget, ez mai napig egy feldolgozatlan trauma. Nem egy sorozat.
Abszolút így van, de nincs a... Persze.
Ez
de...
megoldást ad valamilyen trauma feloldása szerinted? Feloldja azt, hogy ha az lett volna, amit mondasz, hogy a ha...
Nem gondolnám, hogy ez így van. Nincs értelme a történelemben arról beszélni. Mert megtörténnek dolgok, lehet így nézni, úgy nézni, erről az oldalról, arról az oldalról, de mi lett volna, ha nem történik meg ez, vagy mi lett volna, ha másképp történik? Nem. Nem így történt. Úgy történt, ahogy le van írva. Amit persze nem biztos, hogy úgy volt, mert ugye nem tudhatjuk.
Sárándi József költő lakik innen nem messze, vagy ha már nem így van, akkor elnézést kérünk. Ő írta egy nagyon jó mondat, ezt föl fogom egyszer tetováltatni a bal farpofámra. Minden bizonytalan, még az is bizonytalan, hogy minden bizonytalan. Tehát a történelem, és itt mindjárt rátérök az egyik főcsapás irányra, az nem egy exakt dolog. Itt ő bemondja azt a szót, én már nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, emlékezett politika. Hallottuk a híres magyar rendezőtől, hogy azért azért a múlt, aki a jelen. Hát ez ugye azt jelenti, amit mondjuk a rákosi sztálinista korszakban a fotokiretusálások kapcsán hallottunk. Tehát kivonják a történelmről azt, aki a jelenben számukra nem kedvező. Ő nem volt hős, nem igaz. Ott van a fotón, nincs. Itt is kapunk egy képet, egy elég brutális fesztikőrképet arról, hogy az 1941. október 15-ét megelőző, az aznapon való történésekről, és az annak következményeinek számító időben, hogy mi történt, és hát mi lehetett volna. Azt is hozzáteszünk. Szóval az emlékezett politikának ugye minimum két oldala van. Hogy látod, természetesen Ungvári Krisztiánról tudjuk, hogy nem feltétlenül a konzervatív keresztény oldal tudósa.
Hát nem mondhatjuk.
Pedig azt gondolnánk, hogy a tudomány, a történelemtudomány is,
volna, igen.
Igen, az egy korrekt, exakt dolognak számít. Ugyanakkor te például mondtad, hogy úgy hallottad egy egyetemista ismerőstől, hogy Ungvári azért végtelenül aprólékosan dolgozik. Hogy? Ezt egyébként valószínűleg, és ez több cikkből, az ellene szóló cikkekben is azt hiszem megemlítik, hogy végtelenül aprólékos, akkurátusan kidolgozott.
Felkészült.
Igen. Én az olvasmányosságot, a közérthetőséget, az ismeretterjesztésnek egy ilyen elfogadható szintjét hiányolom. Mert az, hogy mi itt szívesen tunkoltunk benne, ez tök érdekes, mert hát ilyen barbárok vagyunk, hogy belevetjük magunkat fejest a vérhullámokba, és nagyon érdekes a téma. Neked melyik volt az a rész, ahol azt mondtad, hogy egy picit úgy most fölengedett már ez a sok adat, és egy jobb a sztori, vagy egy olyat tudtál meg, ami előzőleg nem volt meg.
Frappás válaszol, nagyon mikor a végére értem, ugye? Nem, érdekes, de ugye a mai napi kérdéses még. Tehát én olvastam már Ungváritól, pont a Hortiról szintén ugye írt ő egy könyvet.
Az melyik volt? Az melyik volt?
Azt mondom, az a szív, hogy Horthy Miklós szerintem.
Uh-huh. Tehát ott az egész pályafutást vette végig?
Ott itt járja körül, igen, ott is szintén elég aprólékos, de ott csak a személye körül, itt nem pont erről az eseményről a kiugrási kísérletre, hanem alapból Hortiról szól. Az egy teljesen számára befogadható és információdús könyv volt. Nem vagyok azért annyira képben azért Hortival, meg ezzel a korszakkal, de hogy teljesen jó egyébként a könyv, tehát mindenképpen érdemes elolvasni. Érdekes az események gyakorlatilag, tehát hogy nem tudhatjuk tényleg, hogy mi hány méter, de azt mondja, hogy mai napig nem tudjuk, tehát most mondhatnánk, ezt fogadjuk el így, ahogy van, de persze nem biztos, mert ugye Ungvár is írja, hogy ő így látja a dolgokat, fölvázol egy pár sztorit, hogy mi, hogy gondolta volna esetleg, hogy mit lehetett volna Horthy másképpen. Érdekes nagyon. Most momentumot nem tudnék azért hirtelen ebből kiemelni így, hogy konkrétan mi az, ami mondjuk...
Igen, még a hatás alatt vagyunk.
Tehát igen, abszolút.
Mind a ketten reménykedtünk, hogy már hogy fogunk idézgetni a könyvből, és most egy picit ilyen Ulma Mónika színpadon 6 éves korában effektusban vagyunk. Tehát
nagyon friss,
lámpalázosak vagyunk.
Mindenképpen, igen.
Tehát valójában ugye persze nem lámpalász, hanem arról van szó, hogy olyan sűrű a könyv, hogy nagyon nehéz kiemelni egy-egy részt. Én ezt csak megpróbáltam, de akkor hadd utaljak arra, amit mond Ungvári, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy remélem jól emlékszem, ő arra hivatkozik, hogy nem persze erről a témáról is, Hortiról is, a kiugrási kísérletről rengeteg tanulmánykönyv, mit tudom én, tankönyvi részlet készült már. Ő itt azt mondja, hogy mikor a rendszerváltás után megnyíltak a levéltárak, illetve összegyűlt számára is az a nagy anyag, ahol a jelenkor, illetve az akkori jelenkor visszaemlékezőinek az írásai, a memoárok, a naplók, a lehallgatási jegyzőkönyvek, a korszakos jegyzőkönyvek, tehát azok a tisztiszolgák, akik ott voltak a vezérkar és egyebek mellett, állandóan jegyzeteket készítettek erre, külön majd hadd kérdezzek rá, hogy ez mennyire elképzelhető. Ez most lehetőséget adott arra, hogy ő, és itt nem viccelünk, percről percre ad hírt, körülbelül olyan 30 szemszögből. És ezt mindig újra leírja, és nem azt mondom, hogy tökön szúrja magát az ember közbe, de valami olyasmi, hogy várjál, hát akkor ez nem így volt. Mindig egy másik szemszögből mutatja be. Hortit körülveszik az ő vezérkari emberei, Hortinak beépített kémei vannak, és mindig megjegyzik, aztán mindjárt gyorsan átadom azt, ott elnézést, csak megszállítottam, hogy hát ő is tudja, hogy folyamatosan lehallgatják, folyamatosan árulók veszik körül, a németek stresszben tartják, már az SS, a Gestapo Budapesten van, már, és nekem nagyon tetszett a Panzerfaust.
De, igen.
Ugye, hogy a páncélnököl hadművelet, és az a németeké volt, ha most jól tudom, hogy hát igen, itt ők is majd elindulnak, akkor elindulnak szálasiek, akiket a leírás szerint sem a németek nem tartottak egészen normálisnak, Horthyék végképp nem, ennek ellenére Horthy a kapitulációnál kinevezi miniszterelnöknek.
Totál káosz. Másra nevezi ki Szálasit.
Igen.
Nem önszántából.
Tiszta sor, csak azért mondom, hogy annyira ellentmondásos, és a 180 fok cím is valahol erre utal, hogy mindig olyan témákat szeretnénk fölnyalábolni, amiben arról van szó, nem a kiismerhetetlenség, nem az érthetetlenség, hanem az ellentmondásokból fakadó kirajzoltság adhatja meg azt, hogy hát igen, ez ilyen. Azt gondolnánk, hogy például a mai magyar politikai helyzet egyébként rengeteg átfedést érzek teljesen véletlenül az akkori korszak, hiszen ott is egy kelet és nyugati tömbök harca, ami közé beszorul Magyarország, a különböző háborús helyzet még korán sincs olyan, mint akkor volt, ugyanakkor most is van valami, így van, ne is legyen, és nagyon-nagyon pengeélen táncol minden vezető, a nyugatiak, a keletiek, illetve itt középen mi magyarok és közép-kelet-európaiak, és nagyon érdekes, hogy nem lehet megállapítani sokszor, hogy és már meg is van a kérdésem, amiben átadom a szót, nem lehet megállapítani sokszor, hogy ki a jó az, kik a jó fiúk. Én nagyon drukkolok a magyaroknak, olvasom persze, közben úgy is tudom, hogy mi lesz a vége, de végig, mintha drukkolnék, hogy mikor ott a kadétok föllázadnak, mikor mondják, hogy hát srácok, itt befejezzük a németekkel való bratizást, és majd ellenállnak, és ott a kadétok egy emberként, ugye ott az elit képzőben ott fölugranak, hogy hát azért nem így van ez, és akkor csitüggetek, hogy hello, hello, én egy tábornok vagyok, én, hát nekem te engedel. Hogy gondolod, mit gondolsz erről, ugye ismerve a könyvet, ezek szerint hatása alatt is vagyunk, hogy mennyire voltak akkor józanok ezek az állapotok?
Mennyire voltak józanok ezek az állapotok?
Igen, ugyanis azt vettem észre, hogy az árulások, az, hogy Horthy hiába dolgozott ki egy tervet, folyamatosan lehallgatták, folyamatosan cserben hagyták, szakmaiatlan döntések volt, nem ezt akartam kérdezni. Jó, most már megvan, mit akartam, de ez is érdekes, hogy lehetett így helyesen döntet, és mind a ketten zsarolták, kiküldte Moszkvába ezeket a tárgyalófeleket, ott is bénáztak, kódolás, dekódolás, ugye utólag Pestről, a Budai Várból, a Karmelitából küldtek utólagosan módosításokat a tárgyalásokra, tönkrement a gép, vagy a dekódolás.
Igen, van egy
lehetett olyan, így egyáltalán dönteni?
Tudom, van egy olyan vonulata a könyvnek, teljesen egyértelmű, hogy minthogyha nem nagyon lettek volna képbe azok az emberek abban a pillanatban, amiről beszélünk.
De csak azok, akik döntőképesek voltak.
Igen, minthogyha a fogalmuk nem lett volna, hogy mit kell csinálni. Helyesen, vagy helyesen, most ez mindegy, hanem hogy mi a menet a dolgoknak. Ugye itt nekem az volt a furi, hogy gyakorlatilag nem csak ez a könyv, hanem az előzőből is azt szűröm le, hogy Ungvári szerint Horthy Miklós mondjuk, hogy majdnem, hogy tök elütött volt.
Most jön a kérdés, ez egy Horthyt lejárató könyv egyébként?
Semmiképpen nem gondolom.
Tudjuk, hogy ma Magyarországon fellendülőben van egyfajta rehabilitációja Horthynak, mondhatjuk, például Mi Hazánk berakta a kormányzó mellszobrát a parlament ő általuk használt dolgozószobájába, kenderesen újra konzervatív, illetve hát persze kormánypárti polgármester nyert legutóbb, valószínűleg ott is a Horthy kultusz tovább él, de a másik oldal általában megkritizálja Horthyt, hogy hát milyen dolog ez.
Igazából
lejárató könyvben?
Nem gondolnám, hogy ez mégiscsak egy állam férfiről beszélünk, ez annyira süsű nem lehet, és nem tudhatjuk, hogy milyen kvalitású ember volt valójában Horthy, mert ezt is írják róla, azt is írják róla. Itt Ungvári gyakorlatilag egyértelműen őt teszi személyes felelőssé az események miatt, illetve azért ez visszatérő motivum a könyvnek, hogy a Horthy által kiválasztott emberek, akik ugye magasrangú beosztásban voltak, és elvileg segíteni kellett volna Horthy munkáját, hogy azok sem álltak a helyzet magaslatán. Most ezt ugye nem tudhatjuk, hogy igazából tényleg így volt-e, hogy egyszer nem voltak meg a politikusi, vagy az emberi kvalitásai, ne, akár Horthynak, akár az összes többi akkoriban levő embernek. Csak néha tényleg olyan dehonestálóan ír, vagy beszél róluk, hogy néha felszaladt a szemöldökön, hogy most ez biztos, Horthy teljesen hülye gyerek volt, már bocsánat, hogy ezt mondjuk, hogy néha ez az érzés az embernek, hogy gyakorlatilag amit csinált, azt mindent elcseszett. Ez a vége gyakorlatilag, hogy tényleg egy személyben teszi felelőssé Horthyt.
Miközben...
Hát nem emeli a magaslatokban, az egészen biztos, de nem gondolnám, hogy lejárató könyv volna.
Keményen ostorozza.
Abszolút.
De miközben, és te végigolvastad hát rengeteg Horthy életrajz született most már a rendszerváltás óta, megjelent Magyarországon és külföldön is, miközben, amit én is olvastam, vagy olvastam arról, aki olvasta ezeket az életrajzi könyveket, a családi naplókat, ez egy felívelő pálya volt. Nekem úgy tűnt, hogy Horthynál itt tört meg végképp ez a pályafutás, hiszen amikor leveri az Őszi Rózsáns forradalmat, megszabadítja Budapestet a románoktól, a román csapatoktól, hősként ér, és itt is én egyetlen pozitívumra emlékszem, lehet, hogy volt több is, azt írja Ungvári, hogy a németek, miután azon lamentáltak, hogy hogy legyen ez a finom hangolásos hatalomát vétel, akkor azt mondták, írja Ungvári, hogy még mindig Horthy a legjobb választás, mert van. Horthy a legnépszerűbb magyar politikus Magyarországon. 1944-ben vagyunk.
Igen.
1944-ben vagyunk. Őről, ha ma megemlékeznek baloldalról, szélső baloldalról, vagy olyan szervezetektől, amelyek például érintettek a holokausztban, akkor általában azt mondják, hogy az első zsidó törvények, akkor általában azt mondják, hogy ő nevezte ki azokat a miniszterelnököket, akik meghozták azokat a zsidókat érintő, a második magyar hadsereget érintő és a többiket érintő döntéseket, vagy köze volt olyan hát ilyen nemzeti traumákhoz, mint például ez a kiugrási kísérlet, ami ugye nem sikerült, írja Ungvári is, de egyébként hát valóban ez nem sikerült. De,
Hambába volt tulajdonképpen.
De, és még mindig ott arról hadd mondjak egy-egy mondatot, útkor mondja egy nagyon komoly, illetve utólag kiderült, hogy a Horthy családdal rokonságban van, hogy ugye Horthyt vádolják azzal, hogy bűnös, a háború kapcsán nagyon nagy felelőssége van, holokausztal kapcsolatban nagyon felelőssége van. Szóval jó. Nürnbergi perben tanú volt Horthy, ezt aztán beszéltük. Tanúként behívják, akkor ott, majd mondjál el valamit, ha gondolod, ha valaki bűnös, ott a Nürnbergi perben biztos, hogy elítélik. És tudjuk jó, hogy akit tanulnak behívnak, az néha azért vádlottá is válik, és nem történik semmi, meghallgatják, és Horthyt elengedik, és nyugodtan távozhat.
Köszönjük vissza.
Kettő, a sírjánál zsidó szervezetek is koszorúznak tiszteletadás jeléül. Nagyon jól tudták, hogy Horthy volt az, amikor a deportálásokat szorgalmazandó és abban segítő csendőrcsapatokat fölrendelik Budapestre, ő innen Esztergomból, egyébként itt készül a felvétel, Esztergomban, ez a mostani adás felvétele, akkor az itt állomásozó koszorús ezredes, remélem jól mondom a nevét, tankhadosztályát fölrendeli, hogy biztosítsa, hogy már pedig ne így legyen. Sajnos ugye a deportálásokat később mégis végrehajt, de tudja késleltetni, azért ki az, aki a német birodalom égisze alatti területeken ilyeneket meg mert csinálni. Hát nagyon sok helyen ezt nem tudták. Horthy ezt megpróbálta.
És meg is kapta a magáét ezután egyébként, miután ugye lemondott, és ő kinevezte Szálasit, akkor meg is kapta, hogy zsidó bérenc hazaáruló Horthy.
Igen, tehát
ez mondjuk azért
nagyon ellenmondás.
Abszolút.
Nagyon 180 fokos, hogy újra emblémázzam a dolgokat. Tehát például akkor azt a kérdést is hadd tegyem fel, hogy te korábban olvastál már Horthyról, dokumentumfilmeket is néztünk. Benned változott-e a Horthy kép?
Nekem nem volt semmiféle Horthy képem egyébként. Nem volt semmiféle Horthy képem, mert hogy nem voltam azért annyira képbe, mondom még egyszer. És éppen ezért olvasom most is ezt a könyvet, meg az előzőt is, hogy legalább azért tudjam, hogy mihány méter. Nincs még most sem kialakult Horthy képem, hogy én most nemzetmentőnek, vagy nemzettemetőnek hívjam, azért ahhoz nekem elég csekély a tudásom. Minden esetben érdekes mindkét oldalnak a hozzáállása Horthyhoz, de azért olvasunk ilyen remek könyveket, hogy okosabbak legyünk, és tudjunk esetleg majd egy pár év múlva erre határozott választ adni, hogy nekem mi a Horthy képen. De azért azt tudjuk, hogy ugye visszatérve erre a könyvre most, mert nekem ezt mondja egy-két dolog csak, hogy kérdezte az előbb, hogy lehet-e ilyen szituációban olyan döntést hozni, ami helyes. De hogy itt azért Horthy azért ugye egy nagyon nagy nyomás alatt volt, nem csak feltétlenül ugye a világháború végehez közeledünk, kiugrunk, nem ugrunk ki, átállunk, nem állunk át, hanem azért személyesen érintve is, hogy a fiát elrabolták a németek gyakorlatilag. Éppen azért, hogy nyomást gyakoroljanak Horthyra, hogy azért ezt gondolja át egy kicsikét, amit ő szeretne csinálni.
A németek
csinál,
nagyon nem fair módon kezdtek el viselkedni. Tehát
mondhatjuk azt is. Hát figyelj, a háborúban azért a sportszerűséget jó, számon lehet kérni, mert vannak azért bizonyos szabályok, de egyébként, hát most, és nem csak ugye a fiatra voltak el, hanem a közvetlen kollégái közül, beosztottai közül is egy nagyon fontos embert többek között, de hogy tehát ilyen szituációban, ha csak a szülői mi voltodból gondolkodsz, akkor azért hát biztos, hogy meggondolnád, hogy mit csinálsz. Ha egyáltalán, igen, nagyon borzasztó nehéz dolga lehetett, át sem tudom gondolni, hogy mit érezhet ilyenkor, hogy egy ország fontos, a gyermek fontos, természetesen mindegyik, csak hogy ő ilyenkor hogy gondolkodik, államférfiként gondolkodik, vagy csak egyszerű szülőként gondolkodik.
Hát ez a világ legnehezebb kérdése. Könnyű azt mondani, igen, hogy hát áldozza fel a fiát, persze, hiszen megmenthet egy nemzetet, persze, közben Lepke széttépi az IKEA nyúnyókát, csak a háttérzajra mondom, és hogy van egy nagyon érdekes mondat rögtön az első lapokon, Ungvárit hadd idézzük, azt írja, a kiugrás tétje, azaz a háború lerövidítése és a békefeltételek kérdése lett volna. Egy sikeres kiugrás százezrek életét mentette volna meg, ugye itt a ha itt miatt volna, olvasom, igen. És jelentősen, írja tovább, és jelentősen lerövidítette volna nem csak a magyarországi harcokat, hanem a teljes második világháborút. Ez nagyon érdekes. És a utolsó mondat innen, emellett Magyarország 1945 utáni határait is befolyásolhatta volna. Na most, ez talán az,
vagy igen,
a vége felé, erről még egy picit beszéljünk. Most vegyük tényleg a híres író idézetet, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon, vagy akinek Trianon fáj. Tehát ki az, aki akkor Magyarországon azt mondja, hogy valamennyi áldozatot meg kell hozni cserébe, a Trianon idején elvesztett kétharmadi területből valamennyit visszakaphatunk, és nem mondta volna rá, hogy megéri. Valószínűleg a többség, de valószínűleg nagyon sokan inkább, majdnem az egész, azt mondta, hogy hát csináljuk meg, lépjük meg. A kormányzó részéről úgy érzem, hogy ez lehetett, de hát a korabeli iratokból is, én még a nagyszülőktől is hallottam, hogy micsoda, hát mi akkor kaptuk vissza Rimaszombatot. Én visszamehettem oda, ugye Kassa fölött nagymama meséli. És itt a könyvben marha érdekes, hogy indít a könyv. Egy térkép látható, igen, és azt rajzolja ide nekünk Ungvári, hogy Magyarország feltételezett határai sikeres kiugrás esetén, őnála is ez a nagyon nyomatékos,
igen,
és a mostani államhatárok berajzolása mellett hozzáteszi a felvidéki részeket, konkrétan például Rimaszombatig is, majd pedig Erdély országból jelentős területeket, Arad és Nagyvárad, Nagyszalont, a szatmárnémeti városokkal is jelölve, de nagyon érdekes, hogy pirossal, vérvörös pirossal jelzi, amit visszakaphattunk volna.
Tudom,
tehát a tét komoly volt, igenis komoly volt. Szerinted mennyire kell ezt komolyan venni? Megint visszalapozok ide az első oldalon lévő mondatokra. Ugye pont ez, amit mondasz.
Feltételezés.
A határok visszaszerzésére, a könyv ismeretében, ha a kiugrás sikerül, akkor Hitler lett volna ennyire fair, vagy a szovjetek, mert ugye ezt még mondjuk el, hogy a könyvnek az a lényege, hogy Horthy végig a nyugati támogatásba reménykedik, azt várja, egyébként ezt nagyon sokan mondták, miközben meséltem a olvasmányi élményemet itt a ismerősök között, hogy hát igen, mert azt várta, hogy Adria felől megindulnak a nyugati csapatok,
és mondja,
tehát, hogy nem száz, ezer kilométerekre voltak, nem is volt a Churchillék fejébe ilyesmi, igazándiból csak üzenetek mentek, de szó se volt róla, magára maradt a kormányzó és az egész vezérkar.
Sejthető volt a bukás, ugye azért az a könyv is sugallja.
Egyébként. Igen, tehát az, hogy nem adhat, Horthy meg a nyugatnak akarta megadni magát, ha már igen, meg kell adni, a kiugrás így sikerült volna, nem a németnek, és nem is a szovjetnek. Mintha tudta volna előre, hogy a szovjet végig darálja az országot, végig pusztítja, végig erőszakolja, végig gyilkolja, a németek persze nem különben, a nyilasok nem különben, mintha tudta volna, hogy valami rémséges katasztrófa jön. A tét ez volt, megint a legelső lapra, a borítólapra lapozok. Hát, ha visszakapjuk Felvidék és Erdély egy részét.
Nem tudhatjuk ezt sem teljes bizonyossággal. Ez is egy pusztán egy feltételezés.
De nem...
Pont ezeket a részeket is visszakaptuk volna, ha...
Ne, Ungvári rajzolja, Ungvári mutatja.
Igen, abszolút így van. Tehát, hogy
ő
szerinte valószínűleg ezek a területek kerültek volna vissza az anyaországhoz. De ez nem több feltételezésnél, tehát ezt konkrétan nem tudhatjuk, hogy alakult volna az ország későbbi sorsa, hogyha sikerül a kiugrás, de nem sikerült sajnos, gyerekek, tehát innentről meg gyakorlatilag adtunk egy bizonyos pofont annak a bizonyosnak.
Jó, és a végén én felolvasok két mondatot, azt írja Ungvári, hogy mi is volt a célja ezzel a könyvvel. Arra vállalkozik ez a könyv, hogy a rendelkezésre álló források és feldolgozások segítségével összeállítsa az események kronológiáját, illetve feltárja a kérdés legfontosabb forrásainak keletkezés történetét, valamint utaljon azokra a legfontosabb lehetőségekre, amelyek kihasználatlanok maradtak. Ugye hát ezt most beszéltük, hogy igazándiból végig a szovjetekkel való tárgyalás, ugye azért nem mentünk bele a részletekbe, mert 300 oldalon keresztül nagyon sokszor visszatér a tárgyalások okaira, részleteire, a jegyzőkönyvekre, nagyon sokszor utal arra, hogy a németek hogyan taktikáztak, hogyan báboztak szegény Hortiékkal, hogyan csalták őket folyamatosan csapdába, és erről volt szó. Hát persze, hogy kihasználatlanok voltak, hogyha, tehát egyrészt Ungvári elárulja, hogy mennyire cicáztak, vagyis hát cicáztak, tehát macskaegér játékot játszottak Hortival, talán a cicázás is jó, csak azt akkor úgy kell érteni. A kihasználatlan részek...
Hát nem volt túl nagy mozgástere az
asszisztent. Sőt, folyamatosan meg is alázták, hiszen sok olyan jelenet volt. Persze a legmagasabb rangú embereket küldte Hitler, de sokszor szándékosan félrevezették. Ezekre is utal Ungvári. És még egy mondat tőle, Ungváritól ennek a kötetnek, tehát az is célja, hogy bemutassa, milyen döntések vezettek a magyar történelem egyik legnagyobb hatású katasztrófájához. Ez azért érdekes szerintem, mert a legnagyobb hatású katasztrófa, hát most sok egyéb ellen, de azért csak a Trianon, ha a 20. századot veszük. Itt már a kétharmadnyi országterület, nemzetkincs, nemzetrész az elvesztése megtörtént. Miért nevezi szerinted a legnagyobb hatásúnak? Kicsit hatásvadásznak érzem.
Ezt akartam épp mondani, hogy ez kicsikét szerintem túl van misztifikálva azért. Lehet, hogy csak én nem gondolom jól, hogy azért biztos, hogy nagy jelentőségű volt ez a történet, de szerintem kicsikét túl van gondolva. Tehát nem biztos, hogy ez akkora óriási jelentőségű volt, hogy befolyásolja aztán majd az ország későbbi sorsát. Nyilván befolyásolt az természetes, de hogy azért sokkal nagyobb tragédiák is voltak az ország történelmében, szerintem mint ez az egyetlen, és csak egy napról beszélünk egyébként. Tehát
ugyanezzel a címkével illették a holokausztot, előtte ugye a Trianon.
Hát kinek mi fáj jobban?
Hát a legnagyobb hatású. Hát szerintem a Trianonnál nem a holokausztról, ugye évente hasonló jelzőkkel, illetve mondják el, hogy mekkora trauma volt. Mai napig feldolgozásra vár sok részlete. És csak ennyi, hogy olyan volt az egész, hogy tehát ha elolvassa valaki a könyvet, mert ajánljuk a könyvet, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, azért sok időt igénylő, sok agyvelőt igénylő, sok kisimult agyvelőt igénylő, de azért érdekes, mert az egész 20. század, ugye a magyarok belementek az első világháborúba, hát ha nem tudom miért, nyernek valamit, mindent elvesztettek gyakorlatilag, és a második világháborúba is bele kényszerültek a én történelmi tanulmányaim alapján, hiszen hát ha lehet javítani az ország helyzetén ezzel, ugye területek, az ősi terület visszaszerzése, de ez már olyan, mint egy ilyen epilógus, egy ilyen utótörténet.
Egyébként felteszi a kérdést, a könyv is a sorok között olvasunk, hogy ugye melyik volt a nagyobb hiba, a kiugrás lehetőségének elszalasztása, vagy pedig elő a hadba lépés. Tehát, hogy ugye semmi sincs ok nélkül, tehát azért ezt megelőzte az, hogy beléptünk a háborúba.
Igen, tehát ha nem tehát, lépünk be, úgy igen, mondjuk hát, Svejc, akkor mi van?
Így van, ezt is boncolgatja. A könyv nem, de a könyvről kapcsolatban azért jó pár cikket, leírást elolvastam éppen ezért.
Hogy látták, mi az összkép a könyvről, hogy láttad?
Gyakorlatilag hasonló hangzik el, mint a mostani beszélgetésünkben. Nincs megoldás, végső megoldás a kritikák között, ahogy én olvastam. Gyakorlatilag nagyjából ugyanazt boncolgatja, amit Ungvár is ír saját maga könyvéről, hogy nézzük meg Horthy felelősségét ebben a sztoriban, de hogy igen, ugyanez, hogy borzasztó aprólékos, rengeteg adat, gyakorlatilag szerintem plusz egy könyvet ki lehetne tenni az apróbetű is magyarázó részekből is még közben, mert hogy irdatlan sok, hogy azt nem vitatják el, hogy nagyon aprólékos, pontos a könyv. Vélemény nagyjából egybecseng azzal, amiről beszélgettünk.
Jó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ajánljuk ezt a könyvet, tehát Ungvári Krisztián kiugrás a történelemből című vadonatúj könyvét, könyvéről beszéltünk, illetve hát megpróbáltuk körbeállni. Van egy alcíme is, Horthy Miklós a világpolitika színpadán, hiszen itt Horthy ugye kettő szorításban, borítom is látható Adolf Hitler és Stalin között, mint ahogy a Judas Priestnak egyik nótája mondja, a kalapács és az üllő között, ezt erre direkt készítem, mert Bozsor nagy metára
jaj.
Köszönöm. És hogy érdemes elolvasni, hiszen a Horthy biográfiához, vagy monográfiához nagyon sokat hozzáad a könyv. Tény és való, hogy sokak számára lesz vitatható sok olyan részlet, maga, hogy hallottuk, Ungvár is bevallja, hogy ezek a adatszerű, dokumentumszerű elemek közé fikció is keveredett az olvasmányosság jegyében. Legközelebb 2 hét múlva találkozunk, a 180 fok a kultúra ellenpontja, tehát 2 hetente jelentkezik. Én a mai napon elindítottam egy YouTube csatornát, oda kerülnek föl az adások, természetesen ilyen néven lesz megtalálható, 180 fok a kultúra ellenpontjai. Viszlát!
Minden jót kívánok!